Nem mondom, hogy történelmi jelentőségű az, ami most a videóban lesz, mert azért ezt a fogalmat már sokan lejáratták, viszont az biztos, hogy történelmi jelentőségű modellről fogunk beszélni, és egy 150 éves márkáról, sőt ennek a modellnek két ritka kiadását, ami konkrétan vákumfóliázva itt vannak nálam, most fogjuk kibontani, így lényegében a szemetek előtt, úgyhogy ez az, ami történni fog a következő 11 néhány percben, meg egy kis történelmi rákcsálás és egy kis óranézegetés, tudjátok, csak a szokásos. Ez most a podcast formátum. A teljes eredmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkorrákról.hu-n. Ami most itt nálam van, az két nagyon különleges kiadás. Ezek a Bulovának az úgynevezett archív szirízéből való Mill Shipnek nevezett órák. Ezeknek az a különlegessége, hogy ezt 1957-ben készítette először a Bulova, és csak összesen, ha jól emlékszem, 12 prototípust gyártottak. Ezekből a mai napig azt hiszem 5 maradt fent, nagyjából ez gyűjtőknél, illetve múzeumokban van, és ezek alapján 2021-ben készült ezeknek a modelleknek az 1000 darab limitált acél kiadása, valamint most így a 150. évfordulóra bronzból is kiadták ezt a kétszínű variánst, ami igazából nem limitált, viszont special edition, tehát valószínűleg ebből sem lesz végtelen mennyiségű, de nincs elméletileg mennyiségi korlátozás bennünk. Az áruk természetesen ehhez képest majd egy kicsit szerintem a szokásostól magasabb lesz, de mégiscsak azért egy bronzóráról beszélünk, és azért tudjuk, hogy a bronzoknak általában magasabb az ára, viszont ami mondom, tényleg különlegesség, hogy vákumcsomagolással érkezik, ez egyáltalán nem véletlen, és ez nem ilyen luxus órás izé, hogy fú, most akkor luxi csomagolásban érkezik, vákumcsomagoltan, és majd a tulajdonos nyithatja ki, mert nyilván nem én leszek a tulajdonos majd, viszont az üzletekben pedig, ahova majd ezek bekerülnek, ott meg természetesen meg kell tudni fogni ezeket az órákat, úgyhogy majd valószínűleg ki kell nyitni. Viszont azért vannak mégis vákumcsomagolva, mert ugye a réz és a bronz, ugye, ahogy interakcióba lép az oxigénnel, ugye történetesen oxidálódik, annak pedig természetesen lesz valamiféle kinézeti változása a tokon, és ezt szerette volna a gyártó minimalizálni, és én is erre fogok törekedni, viszont nekem meg azért az a feladatom, hogy bemutassam ezeket az órákat, ez pedig zacskon keresztül nehéz, sőt mondhatni, hogy lehetetlen, úgyhogy természetesen muszáj lesz őket felvágni, és ebben ti most a partnereim lesztek. Ezek az órák úgy nem kerültek hivatalosan forgalmazásra, csak amikor leporolgatták az archívumokat így a sokszoros tulajdonosváltás után, 2021-ben készült egy 1000 darabos limitált acélkiadás, és egyébként ebbe a családba tartozik az a két különleges bronzverzió is, amit most egyébként elhoztam nektek, egy kék, illetve egy nagyon érdekes zöld színben, és mindjárt meg fogjuk nézni közelebbről, csak még szerintem tekerjünk bele egy kicsit a Bulovának a történelmébe. Elég régre nyúlik vissza. Ennek állít emléket ugye most a 150 éves évfordulóval, ezzel a dobozzal maga a Bulova. 1875-ben József Bulova, aki lényegében egy cseh bevándorló volt, nyitott New Yorkban egy ékszerkereskedést, és itt számítjuk a cég megalapításának az idejét, aki egyébként magát a gyártást csak 1911-ben kezdte el, ekkor még természetesen a kor követelmények megfelelően zsebórákat gyártott. A gyártás egyébként nem is volt annyira egyszerű, mint ahogy azt gondolnánk. 1912-től nem Amerikában, hanem egyébként Svájcban, Bielben gyártott, vagy hát legalábbis ott történt az alkatrészeknek az összeállítása, és ez egy fontos, mondhatni, mértföldkőnek számított az órás iparban is, mert egyrészt, hogy a komponensek gyártása ki volt szervezve, és nem csak úgy, hogy mondjuk országon belül, mint ahogy mondjuk a svájci gyártók csinálták, hanem hogy kontinensek között, és igazából komponensek utaztak, az egy adonság volt, ahogy egyébként az is, ahogy ő ipari méretekben megoldotta azt, hogy szabványosítsák magát a gyártást, és az egymással kompatibilis és a cserélhető alkatrészeket is megoldják. De mire ez megtörtént, addigra már a naptár 1920-at mutatott, mint ilyen nagyon amerikai felfogású cég első volt a reklámozásban is. 1926-ban a világ első rádióreklámja az ő nevükhöz fűződik, ami magyarul visszaadva valami ilyesmi lehetett, hogy a hosszú sípszó 8 órát jelent, és akkor a visszaszámlálásnál végigbetűzték, hogy B-U-L-O-V-A, sípszó, és bemondták a végén, hogy Bulova Time. Úgyhogy még a reklámozásban is lényegében korát megelőző volt, és nem csak rádióreklámban volt, hanem egyébként a legelső tévéreklám is a Bulova nevéhez fűződik, de ehhez azért még egy néhány évtizedet alapvetően várni kellett. Ugye a háborúk alatt általában az óragyártók rengeteg hadipari megrendelést teljesítenek, a Bulovánál sem volt ez másképp, náluk a fő ügyfél itt az amerikai haditengerészet volt, akiknek egyébként készült is egy nagyon érdekes prototípus, 1957-ben itt És hogyha megnézzük ezt az órát, akkor nagyon emlékeztethet minket a Blancpain-nak a 50 Fathoms-ére, amit nagyjából a hasonló időszakban gyártottak le. Az óceán túloldalán szintén katonai megrendelésre nagyjából ebben az időszakban, ami a kettő között egy érdekes kapcsolat, a Tornek Rayville névre hallgató gyártók, akik egyébként végül ezt a rendelést teljesítették, mert egyébként érdekes, hogy Bulova bár megfelelt minden elvárásnak, amit a hadsereg támasztott, és megvolt a zöld lámpa is arra, hogy szerződést kössenek és legyártsák azt a néhány ezer darabot, amire a haditengerészetnek szüksége volt, mégsem történt meg ez a szerződéskötés, és nem a hadsereg, hanem a Bulova részéről, akinek esetleg ismerősen cseng ez a név, az egyáltalán nem jár rossz nyomon. Ugye Villarey településen volt a Blancpain-nak a központja, és ebből készült mozaik szó a Rayville, és ők voltak azok, akik egyébként végül legyártották ezeket az órákat, amik egészen hasonlóak egyébként a 50 Fathoms-re, és ezek az órák ugye nem kerültek hivatalosan forgalmazásra, csak amikor leporolgatták az archívumokat így a sokszoros tulajdonosváltás után, 2021-ben készült egy 1000 darabos limitált acélkiadás, és egyébként ebbe a családba tartozik az a két különleges bronzverzió is, amit most egyébként elhoztam nektek. Nem tudom, hogy a kettő közül nektek melyik tetszik jobban, én még egyébként vívódom rajta, hogy igazából a kéket, vagy igazából a zöldet venném föl a szívesebben, de egy biztos, hogy ezek nagyon-nagyon különleges kiadások, és mindjárt meg fogjuk nézni közelebbről, csak még szerintem tekerjünk bele egy kicsit a Bulovának a történelmébe, és ugye a világháborúk után és az űr meghódítása között pedig van még egy nagyon fontos kapocs, amiről szerintem beszélni kell, ez pedig az első elektromos karóra, amit egyébként szintén a Bulova nevéhez fűződik, ugye ma ezt Spaceview-ként, illetve Accutron-ként szoktuk mondani. Ugye a Spaceview maga a modellnek a neve, az Accutron pedig alapvetően a hangvillának a neve, amivel a kvarckristályt kiváltották lényegében, mert ekkor még ők nem a kvarckristály felől közelítették az elektromos órának az elvét, hanem egy elektromosan rezegtetett hangvilla elve felől, és innét támadták az elektromos óráknak a világát. És ugye nagyjából a 8-9 éve az első kvarc prototípusok előtt már sikerült lényegében kereskedelmi forgalomban kapható elektronikus elven működő karórát gyártania a Bulovának, és ami még érdekesebb, hogy természetesen a Bulova feljutott több NASA misszióra is, és ugye nem hivatalosan a Hold felszínére is feljutott, ugye egyfajta személyes tárgyként, és ezért van az, hogy a Lunar Pilotot, mint igazából a Speedmasternek a farvizén bevickelő, ugyanakkor nagyon fontos személyes kiegészítőt szoktuk emlegetni, mert ugye a Lunar Pilotos epizódban, amit egyébként elérhettek, hogyha a felső linkre kattintotok, 1971-ben az Apollo 15-ös misszión, a Holdra szálláskor, amikor a Dave Scottnak, a szolgálati Omega Speedmasternek a kristálya leugrott, és ugye felvitte magával személyes tárgyként az ő Bulova Lunar Pilotját, legalábbis ezt ma így nevezzük, és végül is ezzel sikerült az akciót teljesíteni, mert az egyébként az űrmisszióhoz rendszeresített Speedy felmondta a szolgálatot, úgyhogy ezért van az, hogy bár azt mondjuk, hogy hát igen, az ezüst is szépen csillog, konkrét jelentősége volt ennek a személyes tárgynak, és önmagában a Bulovának a Lunar Pilotjának a Hold missziókban, és egyébként szerintem tök jó az, hogy a Bulova ezt az órát nem próbálja presztízs termékként eladni, mint hogy az Omega próbálja a Speedmastereket, hanem egyfajta ilyen elérhető árkategóriában is valaki be tud szállni ebbe a zsánerbe, és azt mondhatja, hogy igen, nekem is lehet otthon egy olyan kiadásom, aminek része volt az emberiség történelmében, aminek része volt a Holdra szállásban, és így egyfajta ilyen személyes dologként otthon tudja akár hordani, akár csak őrizni, meg ilyesmi, úgyhogy szerintem ez egy tök jó sztori. A történelmi szempontjából talán még fontos megemlíteni a Computront, ami az 1976-ban megjelent LED kijelzős órája volt, ami az első LED kijelzős óra volt, és mióta egyébként a Bulova tulajdonost váltott, azóta nyilván sok víz lefolyt a Dunán, de vannak dolgok, amik egyébként nem változtak. Ugye alapvetően a Bulovának a tervezése és gyakorlatilag az operációnak a vezetése az még mindig Amerikában van. A gyártás van természetesen Japánban, illetve a Citizennek a különböző gyártók kapacitásaira. És ebben az időszakban érkeztek már olyan családok, amikre nem biztos, hogy valaki, aki mondjuk a Bulovának a múltjára tekint, az mondjuk így jó szemmel néz rá. Ugyanakkor szerintem például a Körvonal abszolút egy olyan óracsalád, amire az ember nyugodt szívvel azt tudja mondani, hogy ez méltó a Bulovának a múltjához, és persze itt a méltatlan modellek közül lehetne akár mondjuk a Phantomokat említeni, de egyébként, hogyha megnézzük például a Precisionisteket, szerintem az egyáltalán nem méltatlan egy 150 éves márkához, sőt, szerintem egyébként nagyon stílusos és nagyon méltó órákat gyártanak, viszont a történelmi dagonyából ennyi elég, vegyük kézbe most ezeket a csodálatos bronztokos órákat, és nézzük meg őket közelebbről.
Úgyhogy itt a perforáció alatt vágom ezt el, és
és így felsziszent, konkrétan felsziszent a zacskó. Egyik legfeltűnőbb dolog ezzel kapcsolatban, ami mellett egyszerűen nem lehet szó nélkül elmenni, ez természetesen a hatalmas kristály. Tehát, hogy a kristályról első ránézésre úgy gondoltam, hogy basszus, hát ez biztos, hogy ásványüveg, mert hogy egyszerűen annyira kiáll, de egyébként nem az, hanem zafírból van, és ez, tudjátok, az én zafirofil lelkemnek konkrétan külön öröm és boldogság. Ami még feltűnhet a számlapon, az egy érdekes jelzés, és ez szintén csak így visszautal az 1950-es évekre. Ez egy párajelző, tehát konkrétan azt jelzi, hogyha az óra már valahol enged maga a tömítés, és már víz került a tokba, akkor ezek a lapok elszíneződnek, és ezáltal tudják jelezni azt, hogy már nem alkalmas az óra hosszabb misszió végrehajtására, és mondjuk szervizt igényel. Szerintem egyébként ez egy nagyon fontos visszajelzés tud lenni. Ezek ilyen apró military finomságok, amikre az egyszerű halandó emberek nem gondolnának. Érdekes, hogy korszerű lünettáról beszélünk, ami két irányba forgatható, viszont ez egy úgynevezett push lünetta, tehát konkrétan a világ összes ereje nem elég, hogy lenyomás nélkül elforgassuk, viszont hogyha megfogjuk és lenyomjuk két ujjal, akkor már mégis nagyon szépen pörög mind a két irányba. A tokjának a mérete szerintem egyébként klasszikus, nem mértem még meg, de akkor most így szerintem ünnepélyesen megtehetjük, 40 mm-es kategória az, amit ez az óra alapvetően erősít. A vastagságára vagyok a legkíváncsibb, mert ez a bubis dolog, ez igen csak erős, 15 mm, tehát hogy horribilis, iszonyatosan magas. Tehát most gondoljátok bele, hogy a magasságnak szerintem konkrétan az egyharmadáért ez a fajta kitüremkedő kristály felelős, de természetesen az olvashatóság kedvéért. Ugye ilyen fékpatinás festések vannak magán a számlapon, ezt meg lehetett volna csinálni teljesen fehérre, csak akkor meg nem nézne ki jól ezzel a bronz tokkal. Az óra hátulján vannak még különböző érdekes információk, és rákerült ez a búvár sisak is, mert a 2021-es csomagolásban volt egy ilyen búvár dolog, és abban érkeztek az órák, de szerintem most ennek a csomagolásnak nem része, ennek most csak egy ilyen egyszerű kis visszafogott dobozban érkeznek, úgyhogy itt most nem kell ilyen búvár sisakra gondolni. Már egy pillanatra megijedtem, de az óra hátsó része az alapvetően erre utalt. Visszanéztem, hogy 2021-es cikkeket, és nagyon sokan fikázták ezt a fajta műanyag kis dobozt, amiben akkor érkeztek az órák, pedig szerintem egyébként egy tök jó fej dolog volt. Rajta van, hogy 1957-es prototípus, ez nyilván szintén csak visszaemlékezés. Az is rajta van, hogy ez egy bronztok, és az is rajta van, hogy zafír, hogy 200 méteres a vízállóság, és ez egy 150 éves külön kiadás, meg természetesen még különböző gyári számok és típus számot is fel lehet rajta fedezni. És ugyanezt el tudnám mondani a zöld kollégáról is, de természetesen nem fogom. Azt viszont igen, hogy itt hagyom neked nyitva a kérdés, és azt szeretném, hogy megválaszold a kommentekben, hogy szerinted a kék vagy a zölde a jobb, így konkrétan abszolút értékben, és természetesen iszonyatosan szubjektíven. Szerencsére a 150 évre való emlékezés nem merül ki ebbe a dupla dobozban, hanem érkezik hozzá egy ilyen különleges kis füzet, ami bemutatja a Milships V2181 Submersible vonalnak a különlegességeit és önmagában a történetét, legalábbis azt, amiről a Bulova szeretne mesélni, és ebben megismerhetőek nagyjából azok a sztorik, amiket én elmondtam, illetve bemutatja a két új kiadást is, ezt a csodálatos bronztokos kék, illetve zöld színű változatot. Mesél egyébként még a patinásodásról. Az utolsó oldalon helyet kapott egy egyoldalas megemlékezés a Bulova 150 éves történetéről, és a legutolsó oldalon néhány sorban a Lunar Pilot, illetve az Apollo 15-ös misszió is megemlítésre kerül ebben a füzetben. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a füzet a dupla dobozos csomagolással együtt egészen kompletté teszi ezt a szettet. Az árkérdés már egyszer feszegettem, és ebbe szerintem még egyszer be kell menni. Ennek az ára 403.000 forint a hivatalos magyarországi listár. Erre elsőre azt mondja az ember, hogy hú, hát azért húzós, csak amikor elkezdek számolni, hogy mondjuk egy svájci automata órát megkapsz mondjuk 380.000 forintért, és értem, hogy ez nem svájci, hanem japán, és akkor a japánok legyenek olcsóbbak, ezt is megértem, viszont egyébként a bronztokos órák általában drágábbak szoktak lenni az acélnál, bármelyik gyártót megnézhetek, mindenkinél ez van. Van valamiért a bronznak egy ilyen fétise, meg egyébként a gyártás technológia is egy kicsit más, és ezzel kapcsolatban vannak ilyen dolgok, meg természetesen 150 év külön csomagolás, special edition, tudjátok, ezek a dolgok ilyenkor rárakódnak, de én egyáltalán nem gondolom azt, hogy ennek elszállt lenne az ára. Természetesen Természetesen nem olcsó, mert mégiscsak az van, hogy ilyen 1000 eurós nagyságrendről beszélünk, de úgy gondolom, hogy egyfajta ilyen különleges kiadást, egyfajta születésnapi kiadást, egy 150 éves kiadást, egy prototype-nak emléket állító kiadást szerintem meg kell becsülni, és a megbecsülést ebben az iparágban azért kemény valutában is szokták mérni, úgyhogy szerintem ez lehetett volna sokkal drágább, de úgy gondolom, hogy ez még egy elviselhető kompromisszum szerintem, mert úgy gondolom, hogy ez az óra nagyon sokat ad, és főleg ezzel a fajta kis misztikus történelmi hátterével, hogy egy olyan óra lehet rajta, ami valójában igazából sosem volt, és ez megint csak egy ilyen sztori indító, és akkor ezzel még mondom, mindig vissza lehet utalni a 50 Phantoms-re, és konkrétan a Bouvard a korai 1953-as időszakaira, úgyhogy alapvetően, amikor valaki egy ilyen órát vesz, akkor ilyen sztorikat és ilyen misztikumokat, és minden ilyesmi körítést vesz mellé, úgyhogy én ennyit szerettem volna, most örülök, itt voltatok, és vállaltitek a kommentekben.